Szia, tanár úr! Gerő Péter tanár úr műsorának címe Szia, tanár úr!
A Szia, tanár úr mai műsora hangos levél Fodor Jánosnak, aki a Rádió Bézs alapítója és főszerkesztője. Kedves János, nagyon meglettél, amikor felhívtál január 5-én, nem egész egy órával azután, hogy elhangzott a Szia tanár úr heti műsora az önarckép háttérben önmagammal. Gratuláltál hozzá, ami még jobban meglepett. Az igazat megvalva, én folyamatosan úgy érzem, hogy lassan 7 év után is kívülálló vagyok a Rádió Bézs műsor készítői között. Média személyiségek, népszerű rádióműsorokat felidéző hangok, képernyőről is ismert arcok. Nem tartozom közéjük, és ezt ők is tudják. Még akiről kiderült, hogy 20 éves korunk óta ismerjük egymást egy egyetemi klubból. Még akiről kiderült, hogy általános iskolai osztálytársak voltunk. Azokkal is hiába kezdeményeztem kapcsolatot. A Rádió Bézs 10. születésnapján, amikor a nagy kivetítőn felvillantak a fotók, a Bézs arcai, nem voltam köztük. És valójában nagy esemény volt az életemben a Szia tanár úr elindulása, többektől is sokat tanultam, tőled János különösen, de igaz, ami igaz, valóban, mintha nem ugyanazon a bolygón élnénk. Én az eredeti végzettségem alapján matematika-fizika szakos tanár vagyok. Azt hinni az ember, hogy a természettudományok és talán a műszaki tudományok állnak közel hozzám. Az igazság azonban az, hogy néha eszembe jut, hogy de jó, hogy nem lettem mérnök. És gondolatban nagy köszönetet mondok a művészeknek. Máskor pedig elképedek, hogy mennyire döbbenetes módon látják a jövőt, azokat a tendenciákat, amelyeket én nem veszek észre, vagy ha igen, akkor sem érzékelem, hogy mennyire fontosak. A mai Szia tanár úr első része arról szól, hogy de jó, hogy nem lettem mérnök. Aztán köszönetet mondok a művészeknek, utána pedig a jövő belátó költőre és a megvalósult jövőre mutatok példát, ígérem, nagyon meglepő lesz. De jó, hogy nem lettem mérnök. Édesapám, aki műszaki képzettségű volt, engem is mérnöknek szánt. Ő neki csalódás volt, hogy nem az lettem, az én számomra pedig óriási szerencse. A mérnöki tudomány lényege az, hogy szabályosságokat ismerjünk meg a világ működéséről, majd pedig ezek ismeretében úgy engedjük vagy úgy hozzuk létre ezeknek a szabályosságoknak az egymásra hatását, hogy az általunk kívánt eredmény jöjjön létre. A természettudományokban is szabályosságokat akarunk felismerni, ott azonban megtehetjük, hogy a kísérleteinket úgy végezzük el, hogy azokban a megfigyelni kívánt tulajdonságokon kívül minden állandó maradjon. Belemeríthetünk 100 féle tárgyat 100 féle folyadékba, nyugodt körülmények közt megmérhetjük az egyes tárgyak súlyát, az egyes folyadékokba mártva, megmérhetjük a kiszorított folyadék súlyát, és ha mindig azt tapasztaljuk, hogy ennek a két súlynak az összege hibahatáron belül ugyanannyi, mint a folyadékban nem mártott tárgy súlya, akkor akár dalra is fakadhatunk a felfedezés örömétől, minden vízbe mártott test a súlyából annyit veszt, amennyi az által a kiszorított víz súlya, kis angyalom. Amíg pedig ezzel ütköző megfigyelés nem történik, nyugodtan viselkedhetünk úgy, mintha ez mindig és mindenütt érvényes természettörvény lenne, pedig nem a természet törvénye, hanem a mi gondolkodásunk egyik legó darabkája, számolási sémája. A világról alkotott képzeletbeli modellünkben ezt tényként kezelhetjük, ismétlem, amíg nincs ezzel ütköző megfigyelés. Mert ha van, akkor új modellt kell kitalálni, amely illeszkedik minden eddigi esetre és az eddigi modellel ütköző legújabbra is. Akár ezt is mondhatjuk, hogy a fizika, a kémia, a biológia, minden természettudomány a hogyan folytatnád ezt a sorozatot játék eddigi, máig meg nem cáfolt feltételezéseinek a gyűjteménye. Így fejlődik a természettudomány, a finomodó modelleken keresztül. A relativitás elmélet finomabbá tette a Newton törvényeket, de ha az autóbusz mozgását akarjuk kiszámolni, ahhoz még a Newton egyenletek is túl jók, azaz bőven érvényesek, legalábbis amíg az autóbusz nem megy legalább akkora sebességgel, hogy másodpercenként megkerülje a Földet. A mérnök viszont nem végezhet 100 mérést úgy, hogy ott csak a vizsgált tényező változzon. Ha kétszer megméri, hogy milyen víznyomás hat egy folyó partjára, akkor nem lesz ugyanolyan a víz hőmérséklete, a sebessége, a szél, a hullámzás. Nem mondhatja elegánsan, hogy ettől vagy amattól a tényezőtől eltekint, minden egyszerre hat, minden egyszerre változik. A természettudós megengedheti magának azt is, hogy egyes problémákat megoldhatatlannak nyilvánítson. A laikusok meg szoktak lepődni, amikor megtudják, hogy már a három test probléma is megoldhatatlan, hogyan mozog három test abban az esetben, ha semmi más erő nem hat egyikükre sem, mint a másik kettőnek a gravitációs vonzása. A mérnöknek viszont, ha űrhajót konstruál, a hajtóműveket kikapcsolt szabadon szálló egység pontos röppájáját is tudnia kell, akárhány más test vonzása is befolyásolja. Erre nincsenek képletek. Jól mutatja a különbséget az ismert találós kérdés. Hogyan méri meg egy acél csapálygolyó térfogatát a matematikus, a fizikus és a mérnök? A matematikus megméri a golyó átmérőjét és a gömb térfogat képletével számol. A fizikus színig teli vizesedénybe nyomja a golyót, és mérőedénnyel megméri a kifolyt víztérfogatát. A mérnök fellapozza a csapálygolyók katalógusát. A mérnöki törvényekre is vannak képletek és eljárások, de a gyakorlati esetekben korábbi kísérletek, tapasztalati megfigyelések tömegéből kell következtetést levonni, majd ezt újabb kísérletekkel, megfigyelésekkel ellenőrizni. Nem, kérem szépen, a mérnök nem tudja előre a pontos röppáját, csak nagyjából tudja. De tudja azt is, hogy ezer nem várt tényező bármikor közbeszólhat, ezért folyamatosan mér és korrigál. A mérésből és korrekcióból adódóan pedig egyre pontosabb a képlet, egyre kiszámíthatóbb az eljárás, de soha nem olyan pontos és soha nem olyan kiszámítható, mint a természettudomány elméleti képletei és összefüggései. A természettudósnak sincs könnyű élete, a modellváltás nem egyszerű. Hadd mondjak egy példát. Annak idején úgy képzelték, hogy a bolygók körpályán keringenek. Azután egyre pontosabban tudták megfigyelni őket, és kiderült, hogy a bolygók inkább valami olyan pályán mozognak, mintha egy nagy körön egy kisebb kör gurulna végig, és ennek egy pontja lenne a bolygó. Ez a modell pontosabb, mint a korábbi volt, de még mindig nem igazán pontos. A bolygók sokkal inkább valami olyan pályán mozognak, mintha egy nagy körön egy kisebb kör gurulna végig, és ezen a kisebb körön egy még kisebb kör gurulna végig, és ennek egy pontja lenne a bolygó. Nem akarom szaporítani a szót, már a kis köröngördülő, még kisebb köröngördülő 2000 valahanyadik kiskörnél tartottak, amikor Kepler azt mondta, nicsak ez egészen olyan, mintha a bolygók ellipszis alakú pályán mozognának. Ismét hangsúlyozom, ez nem azt jelenti, hogy a bolygók ellipszis alakú pályán mozognak, hanem azt, hogy ha a pályájukat az ellipszis egyenletével írjuk le, az hibahatáron belül megegyezni látszik a megfigyeléseinkkel. A természettudósnál csak a matematikus van jobb helyzetben. A matematikában nem arról van szó, hogy megfigyelünk valamit, és megpróbáljuk kitalálni a szabályosságot, hanem képzeletbeli szabályokat találunk ki, és csak később derülhet ki, hogy ezek ráillenek-e valamire. Semmi nincs, ami pontosan négyzet lenne, vagy pontosan logaritmikusan változna. A fizikai szabály megfigyelésekből levont általánosítás. A matematikai szabály logikai játék, amely abból áll, hogy találjunk ki minél több olyan fogalmat, állítást, szabályt, amely nincs ellentmondásba a korábbiakkal, illetve az elhangzott állítások bizonyítására vagy cáfolatára találjunk ki újabb gondolatmeneteket. Ahogyan azonban egy mostanában ritkán idézett szerző említette, a lét határozza meg a tudatot. Ezért egy-egy matematikai objektum gyakran mégiscsak valami valóságos dolog végletekig vitt absztrakciója, és a matematika logikája mégiscsak a köznapi logika letisztított általánosítása. Így aztán nem ritkaság, hogy előbb vagy utóbb kiderül, jó valamire leképez valami valóban létezőt. Ez azonban a mérnökön nem segít. Neki nem elméleti eredményt kell produkálnia, hanem olyan eljárást, olyan terméket, amely a majdani, ma még nem látható körülmények közt is működik. Amikor minden pontatlanság egyszerre jelenik meg, amikor megtörténhet, hogy minden tényező egyszerre változik, amikor semmi hatást nem szabad elhanyagolni, és lehet, hogy minden a sikert veszélyeztető valószínűtlen véletlen bekövetkezik. Amikor felkapcsolom a villanyt, megnyitom a vízcsapot, vagy akár csak lenyomok egy-egy billentyűt a számítógépem klaviatúráján. Gyakran gondolok a mérnökökre, akik előre felkészültek arra, hogy a lámpa akkor is világítson, a víz akkor is folyjon, a lenyomott billentyűnek megfelelő karakter akkor is megjelenjen, ha akármi is közbejön. Nem emlékszem, ki volt az, akitől ez a szöveg származik. Fogalmam sincs, hogy hogyan oldottátok meg, hogy a nullákból és egyesekből csinos nők képe alakuljon ki a képernyőmön, de az Isten áldjon megérte benneteket. Köszönet a művészeknek. Köszönöm szépen. Ez volt a mondani valóm, a többi csak magyarázat és szemléltetés. Tanár vagyok, a világ két legszebb tantárgyának a tanára, ezek a matematika és a fizika. Amikor ezt elmondom, a hallgatóság mosolyogni szokott, nyilván azért, mert nekik is ezek voltak a kedvenc tantárgyaik. Egyszerű világban élek. Amit mondok, annak az érvényessége nem az emberek tetszésén múlik, nem is divaton, népszerűségen és semmiféle szavazaton, pontszámon, bizottságok vagy zsűrik döntésén sem. Véleménykülönbség esetén nem kell tudnom, hogy akivel vitatkozom, az mennyi idős, milyen beosztású, milyen tekintélyű potentát vagy véleményvezér, kinek kicsodája. Ha nem hisz a gravitációban, végezzen el egy számítást és mérjen utána, vagy dobjon fel egy téglát és álljon alá, így vagy úgy a fejtörés meg fogja győzni. Elnézést az idétlen szó viccért. Véleményeket persze el lehet hallgattatni, de amikor 1600-ban Rómában a virágok terén a mágia égett Giordano Bruno alatt, a csillagok, ahogy a nő nevezte, az idegen napok, ugyanúgy mozogtak, és körülöttük ugyanúgy keringtek a Bruno által megsejtett bolygók, mint 300-valahány évvel később, amikor az egykori mágia helyén szobrot emeltek Bruno emlékére. Vannak persze itt is tekintélyi érvek, a kedvencem az, amikor Semmelweist azzal támadták komolyan, hogy az orvosok úriemberek, és hogyan meri feltételezni, hogy egy úriember keze nem mindig tiszta. De végül a mérési eredmények döntöttek. Szavazhat egy bizottság arról, hogy ki kap meg valami díjat, de a vízbe mártott test súlyvesztesége nem bizottsági szavazás és nem erőviszonyok kérdése. A legnagyobb tengeri flottával rendelkező hatalmak sem érhetik el, hogy például az ő érdekeiknek megfelelően ez a súlyveszteség nagyobb legyen. Semmiféle diktátor nem írhatja elő az oktatás egyszerűsítése céljából azt sem, hogy a víz ezen túl 100 helyett 90 fokon forjon, mert a derékszög is 90 fok. Be lehet vezetni hatalmi szóval az új fokot, ahol 100 fok a derékszög, de ez a tényeken éppen úgy nem változtat, mint ahogyan nem fázunk télen másképp attól, ha a hőmérsékletet más beosztású hőmérővel mérjük. Folyamatos a vita, hogy mi tudomány és mi nem, mintha a mindenkori tudósok elfelejtkeznének arról, hogy az ő szakterületük is, bármelyik szakterület, a korábbi vélekedéseket kétségbe vonó, nagy eséllyel áltudománynak tartott rebellióként indult. De ez még mindig egyszerűbb világ, mint a művészeké. Amit én érzek, amikor mondjuk egy telefonos távgyógyító tudósnak nevezi magát, semmiség lehet ahhoz képest, mint amikor egy költő vagy zeneszerző meglátja a cirkuszi plakáton azt a szót, hogy erőművész. A művész ugyanis egészen mást jelent, még az én számomra is, aki ezt a kulturális szakadék túlpartjáról csodálom. Műszaki végzettségű szülők árnyékában nőttem fel. Néha édesanyám a nyugdíjas évtizedeiben novellákat írt, emlékeit, megtörtént eseteket írt le remek stílusérzékkel. Néha édesapám egy időben fém kis plasztikákat készített, néhány még az akkori hivatalos minősítésen is megfelelt. Ennek ellenére a művészetnek otthon alapvetően nem volt igazán sok becsülete. A szépséget a funkcionalitás jelentette. Édesapám mindig azt akarta, hogy én is műszaki pályára menjek, mert az, aminek van látható, a szószoros értelmében megfogható eredménye. Ha megtervezel egy kilincset, amelyik jobban illeszkedik az ember kezébe, mint a korábbiak, akkor mindenki tudni fogja, hogy te tervezted a legjobb kilincset. Ez volt a kedvenc példája. Máig emlékszem édesanyám nagy megdöbbenésére is, amikor egy festő egy interjúban elmondta, hogy valami diszonáns elem, talán egy hiba volt egyik festményén, és ezért festett oda egy sajtot, hogy eltakarja. Miért pont azt? Ez szerint akármit is festhetett volna, ami épp eszébe jut, és akkor az a művészet? Édesanyám nem értette, és én sem értettem. Már-már felháborodva olvastam, hogy Beethoven, amikor a Pastorale, a 6. szimfónia céljáról, mondanivalójáról kérdezték, azt felelte, semmi cél, semmi mondanivaló, egy hangulatot akart kifejezni. Hát fenébe gondoltam, emberek ebből megélnek, hogy kifejezik a hangulatukat, ahelyett, hogy valami értelmeset csinálnának? Igazságtalan a világ. Aztán évtizednyi időkkel később láttam, hogy a két kicsi fiam mennyire másképpen gondolkodik. Amikor egyszer-egyszer meséltem erről, akkor azzal a példával szemléltettem, hogy ha a szomszéd házba csapna a villám, és megkérdezném őket, hogy mi történt, az idősebbik elmondaná, hogy villámcsapás volt, hogy mekkorát dördült, hogy kigyulladt-e a tető, hogy kiszaladtak-e az emberek, és így tovább. Ha a fiatalabb fiamat kérdeztem volna, hogy mi történt, ezt mondta volna, úgy megijedtem, és az érzéseit mesélte volna el. Melyikük beszámolója lett volna hitelesebb? Mindkettőjük beszámolója hiteles lett volna, mert nem az történt, hogy a kérdésre annyira eltérő válaszokat adtak, hogy közülük csak az egyik lehetett volna helyes, hanem az ő számukra már a kérdés sem volt ugyanaz. Azután egyszer a rádióban hallottam egy ismertetést. Nem jegyeztem meg, hogy az olasz reneszánsz melyik festőjéről volt szó, mert akkor nem érdekelt a dolog annyira. Sokkal később értettem meg a tanulságát. Egy művészettörténész mesélte, hogy milyen fantasztikusan érdekes, hogy egy kép, amelyen olyan furcsán elmosódott kontúrok vannak, egy meghatározott távolságból, meghatározott pontból nézve, hirtelen élessé és plasztikussá válik, mintha kiemelkedne a vászonból. ő ebből semmi következtetést nem vont le, csak elmondta, mint különlegességet, hogy nincs csak az a festő miféle furcsaságot csinált. És bennem egyszer csak összeálltak az ismeretszilángok. Hoppá! Hát ez a művész nem azt akarta megfesteni, hogy pontosan milyen látvány van a szem előtt, hanem azt akarta, hogy a nézőnek ugyanaz az élménye, ugyanaz az érzése legyen, mint neki. Ha ő az adott pontból, az adott távolságból homályosnak látta a tárgy egyes kontúrjait, akkor olyannak is ábrázolta őket. Ezért, ha én állok a kép előtt, akkor ugyanúgy fogom érezni, mintha magát az eredeti tárgyat szemlélném az adott pontból, az adott távolságból. És amikor Beethoven azt mondja, hogy egy hangulatot akart kifejezni, akkor valójában nem csupán kifejezni akarta elkiabálni a nagyvilágba, hanem azt kérdezte, hogy vajon milyen zene kelti ugyanazt a hangulatot. Csak ezt esetleg nem tudta így megfogalmazni, elmondani, éppen azért, mert ő nem szavakban és közlésekben gondolkodott, hanem zenében és hangulatokban. Ha tőlem kockafejű matek fizika tanártól megkérdezik, hogy milyen Luisa, akkor készítek egy háromdimenziós, holografikus fényképet, megmutatom és azt mondom, ilyen. Arrafelé jön Picasso. Ránéz Luisára, és jellegzetes bizsergéssel járó hormonális folyamatokat tapasztal. Én ezekre talán ezúttal oda sem figyelek, mert most éppen nem ez volt a kérdés, hanem hogy Luisa milyen. Picasso-t azonban éppen az érdekli, hogy mi is az, amitől neki bizsereg. Mert ő nem a megfigyelés külső tárgyát akarja felderíteni, hanem önmaga érzéseit, élményeit, benyomásait. Vajon talán attól van ez a hatás, hogy Luisának ilyen szeme van, és a pulóvere ilyen ívekben domborodik? Próbáljuk ki, mondja Picasso, és lefesti Luisát szögletes domborulatokkal és a háta közepén lévő szemmel. Aztán ránéz a képre, de nem azt figyeli, hogy annak az arányai matematikailag megfelelnek-e Luisa arányainak, hanem vajon érzi-e ugyanazt a bizsergést, mint amikor Luisára néz. Ha a kép ugyanazt az érzést váltja ki, mint Luisa, lehet-e kétséges, hogy a kép Luisát ábrázolja? Ha Beethoven 6. szimfóniája közben önkéntelenül úgy szívom tele a tüdőmet otthon a lakásomban is, mintha a napsütötte réten lennék, lehet-e kétséges, hogy a szimfónia valóban kifejezi az adott helyzet hangulatát, és ezzel velem, aki csak hallgatom, a saját élmény és tapasztalat erejével tudatja, hogy milyen érzéseket is kelt az a rét? Ha soha réten nem jártam, de meghallgatom a 6. szimfóniát, tudni fogom, hogy milyen érzéseket kelt a rét, amikor süt a nap, és milyeneket, amikor jön a vihar. Ha soha féltékeny nem voltam, de elolvasom vagy megnézem az Otellót, tudni fogom, milyen érzéseket kelt a féltékenység, amikor kialakul, és milyeneket, amikor gyilkol. Hálás vagyok a művészeknek, mert az ő jó voltukból most már, anélkül, hogy magam is megéltem, megtapasztaltam volna, fel fogom ismerni, amikor közeledik a vihar, és amikor kialakul a féltékenység. Fel fogom ismerni, mert a helyzetet ugyan nem éltem meg, és nem tapasztaltam meg. De azt az érzést igen, amelyik akkor fogott el, amikor a zene azt fejezte ki, hogy közeledik a vihar, és amikor a színdarab azt fejezte ki, hogy kialakul a féltékenység. Megtapasztaltam ezeket az érzéseket. Most már fel fogok figyelni rájuk, a többi pedig az én dolgom. Hálás vagyok a művészeknek, mert olyan folyamatokat is érzékelnek, amilyeneket én nem érzékelek. Olyan jelekre is felfigyelnek, amelyek engem nem zökkentenének ki a holografikus fényképeim világából. Olyan összefüggésekre is ráéreznek, amelyeket én csak sokára ismernék fel, ha felismerném egyáltalán. Ez pedig azt jelenti, hogy érzékenyebbek, mint én. Helyettem is érzékenyek. Márpedig aki érzékenyebb, az sérülékenyebb is. A művészek ezt a sérülékenységet én helyettem, én értem is vállalják. Nem hiszem, hogy ezt emberbaráti segítőkészségből tennék, sokkal valószínűbbnek tartom, hogy arról van szó, amire a Diende azt mondja, hogy jaj, nem tudok így maradni. Az én gondolkodásom számára egyébként sokkal tisztább és érthetőbb, ahogyan Karinti Frigyes ezt kifejezi, elnézést a hosszú idézetért. mert értse meg végre a laikus és hozzá nem értő, bármi nehezére esik. A szellemmel született lélek számára a művészet nem azt jelenti, hogy az illető szereti a szép verseket, zenét, drámát, képet, szobrot, s hogy effélét csinálni maga is próbálgat, olyasféleképpen, mint ahogy a közönséges ember a szép nőket szereti, vagy a jó ételt, vagy a jó életet, vagy a lovakat, vagy a gyerekeket, vagy a szép időt. A szellemmel született ember, s bizonyára maga a művész is nem ilyen kényelmes viszonyban van a művészettel. A laikus ezen csodálkozni fog, és mégis esküszöm neki, hogy például voltak és vannak valódi nagy művészek, akik egyáltalán nem is szeretik a művészetet. Csak úgy, mint ahogy az ember esetleg nem szereti a saját lábát vagy kezét, vagy arcát, vagy még inkább valami belső részét, a szívét vagy az agyvelejét, ha az fájdalmat okoz neki. Nem szereti, szeretne helyette valami egyebet, de mit tegyen? Ezt a szívet és ezt az agyvelőt kapta, kénytelen ezzel gondolkodni és dobogni, ezzel a túldimenzionált agyvelővel és szívvel, ami csak úgy tud dobogni és érezni, hogy akkorát dobog és érez, hogy fáj. De mint ahogy merőben helytelen volna azt mondani, hogy a költő azért költő, mert szereti a szép verseket, voltak nagy költők, akik egyáltalán nem is szerették, épp olyan helytelen és felületes dolog úgy képzelni el a szellem és hozzáértés emberét, hogy ez a szellem és hozzáértés nála valami különös ajándék, amit ha például elveszít vagy nem használhat, egyszerűen megszűnik szellem és hozzáértő lenni, és éli tovább a közönséges emberek életét. Sajnos ez nem ilyen egyszerű. Szellem és hozzáértés sajnos nem azt jelenti, hogy lehetek gondolkodó és ítélő, hanem azt, hogy kénytelen vagyok gondolkodó és ítélő lenni akkor is, mikor a gondolat tulajdonképpen életem tükrét mutatja a gondolattárgyában, s az ítélet marasztaló számomra. Eddig az idézet. És amikor egyszer a fiatalabb fiam megkérdezte, hogy milyen érzés, lelkiállapot lehet, amikor az ember verset ír, akkor magam is meglepődve a saját önkéntelen válaszomon azt feleltem neki, amikor már jobban fájna, ha nem írná meg. Köszönöm tehát a művészeknek, hogy ezt, akár tudatos szándékkal, akár anélkül, felvállalják, művelik, helyettem is, én értem is. Viszonozni csak azzal tudom, hogy én pedig a magam gondolkodásának minden unalmas aprólékosságával ő helyettük is végig gondolom és megmérem, leírom és lefényképezem, hogy a vízbe mártott test valóban így viselkedik, az idegen napok körül keringő bolygók pedig amúgy. És hálás vagyok a művészeknek, mert a mágia tüze még mindig kevésbé rettenetes kívül néhány percre, mint belül, az egész életen keresztül. A mai Szia tanár úr első része arról szólt, hogy de jó, hogy nem lettem mérnök, aztán köszönetet mondtam a művészeknek. Kis szünet után a jövőbe látó költőre és a megvalósult jövőre mutatok példát, ígérem, nagyon meglepő lesz.